Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istenek igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, Sámuel első könyvének a 17. fejezetéből. Nem olvasom fel a fejezetet a hosszúságára való tekintettel, hanem az első 11 verset olvasom, és aztán majd a 32-től az 52. versig olvasom. Dávid és Góliát története ez. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdeai Szókónál gyülekeztek és tábort ütöttek Szókó és Azéká között, Efez Dammimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyben, és csatarendben a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek, és közöttük húzódott a völgy. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, Gát városából. Magassága 6 könyöks, 1 arasz volt. Fején rézsisak volt, öltözete pikkelyes páncél. 5000 sekel súlyú rézből volt a páncélja. Lábán rézvért, vállán rézdárda volt, lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választhatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. Ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Azt is mondta a filiszteus. Én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Álljatok hát ki ellenem, állítsatok hát ki valakit ellenem, hogy megvívjunk egymással. Mikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. Dávid ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak. Nem mehetsz el, hogy megvív ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjú kora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felel Dávidnak. Hát menj, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére rész sisakot tett és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak. Nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztotta patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzs hordozója. Mikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak s a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, s a fejedet veszem, a filiszteusok seregének, a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Mikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bárcsak a paritja és a köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Odafutott aztán Dávid, rálépett a filiszteusra, megfogta annak kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Ekkor az izraeliek és júdeaiak nekilódultak, és csatakiáltás közepette, üldözték a filiszteusokat a völgy irányába, egészen Ekron kapujáig. Ott feküdtek az elesett filiszteusok, Sárjaimba vezető úton egészen Gátig és Ekronig. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Olyan jó megállni előtted, Istenünk, és engedni, hogy a te szavad beleszóljon az életünkbe. Nem harcra készültünk, hanem békességet keresünk, oltalmat, biztonságot. Nem véres jelenet az, amivel szembesülni szeretnénk, hanem a te szereteted, a te jelenléted, amire vágyunk. Köszönjük, Urunk, hogy te hős vitéz vagy, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te győztes Úr vagy, aki előtt mindenki térdet hajt. Így vagyunk mi is most előtted, Úrunk, és kérünk, hogy ne csak a testünk engedelmeskedjék neked, hanem a lelkünk is, a bensőnk is, a gondolataink is, az akaratunk is, az érzéseink is. Hadd legyünk mindenestől a tieid. Hadd tudjunk leborulni és imádni előtted, imádni téged. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magadat mi közöttünk. Szükségünk van rád, jelenlétedre. Hogy ne vesztesek legyünk, hogy ne a félelem irányítson bennünket, hanem a te lelked. Adj kérünk bátorságot. Légy köztünk lelkeddel, hogy lépést tudjunk tartani veled, Úrunk Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszhoz egy verset olvasok föl Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. A Római Levél 8. fejezetének a 15. versét olvasom. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Kedves testvérek, ma egy ismeretlen történetről szólok közöttetek, Dávid és Góliátnak a történetéről, és akkor is azt gondolom, hogy ismeretlen ez a történet, hogyha talán ez az egyik olyan történet, amit aki soha nem járt Isten tiszteletre és nem volt templomban, még akkor is ismer. Két okból gondolom, hogy nem ismerjük ezt a történetet. Az egyik az, hogy úgy tekintjük, hogy ez egy gyerekeknek szóló mese. Szükséges ez a mese a gyerekeknek, mert kell, hogy ők halljanak olyan történeteket, amikor a legkisebb, amikor az esélytelen, amikor a fegyvertelen legyőzi a hatalmast, a minden fegyverrel felszereltet. Szóval nagyon szükség van arra, hogy a gyerekek ilyen meséket halljanak, hogy ez beépüljön a tudatukba, a fejlődésükbe. És be kell vallani, hogy tényleg van mesés elem ebbe a történetben, nem olvastam föl ezt a részt, de ott van benne, hogy az a hír terjedt, hogy aki legyőzi a filiszteust, az megkapja a királynak a lányát, meg a fele királyságát, és az egész családja föl lesz mentve onnantól kezdve a hadiszolgálat alól. Szóval tényleg van ebben mesés elem. De én azt gondolom, hogy ez nem is gyerektörténet. Erre a felnőtteknek legalább akkora szüksége van nekünk biztosan, mint a gyerekeknek. A másik ok, amiért ismeretlen ez a történet, hogy nem is tudjuk befogadni, Mert a tolerancia, hogyha az ideológia lett, mert azzá lett, akkor egyszerűen blokkolja ezt a történetet, el se jut. És a toleranciát én értéknek tartom, de most az ideológiáról beszélek. Amikor ez lesz az, ami alapján a világot értelmezzük és magunkat elhelyezzük benne. Legutóbb, mikor erről a történetről a gyülekezetben beszélgettünk, nem tudtunk a történetet végig se olvasni szinte, de érdemben megbeszélni se, mert ott leállt a beszélgetésünk, hogy mi az, hogy Dávid levágja a filiszteusnak a fejét. Hogy lehet ilyen kegyetlen? Hát ez példa? Ezt tanuljuk a templomban? Ez az Isten embere, aki levágja a másiknak a fejét, miért nem tárgyal? Miért nem erőszakmentesen oldja meg? Talán értitek, mire gondolok, amikor a tolerancia ideológiává lesz. Lebénít. Meg se tudjuk érteni a történetet, hogy mit akar mondani, mert már az elején föladtuk, kizártuk, ez nem jó történet. Itt ebbe harc van, ebbe háború van, itt vér folyik, ez nem a mi útunk, nekünk ez semmi közünk nem szabad, hogy legyen. De hadd mondjam, testvérek, hogy annál inkább van szükségünk erre a történetre, és arra, hogy felfedezzük ezt a történetet, mert hogy veszélyben vagyunk. Mégpedig egy világméretű járványnak a fertőzöttjei vagyunk. És ebben a történetben megtaláljuk a diagnózist is, meg a terápiát is. Félreértés ne essék, nem a COVID-19-re gondolok. Egy másfajta vírusra, be kell valljam szemérmesen, hogy én adtam a vírusnak a nevét, és úgy neveztem el, hogy góliofóbia. Szerintem jó, remélem, hogy tetszik. Góliofóbia, ami benne van ebben a történetben, és azt hiszem, hogy minket is érint. És azt értem ez alatt a vírusos helyzetre nézve, hogy amikor az ember semmi más nem lát és nem értékel, csak a méretet és az erőt. Mert ebben a történetben ez a jelenség van leírva, hogy az ember ránéz a méretekre, és fölméri az erőt, és aztán utána fölteszi a kezét, és megadja magát, mert ez a valóság. Azt gondolom, hogy ez egy ragály, ez egy vírus, amelyik megfertőzi a világot, hogy mindent méterben, négyzetméterben, köbméterben, és mindent erőben, Newtonban, nem tudom miben kell, tűzerőben mér a világ, és ez határozza meg a valóságot. És ennek a jelenségét is hadd olvassam újra a történetből, hogy mire gondolok góliofóbia alatt a 17. fejezet Sámuel első könyve, a 11. aztán a 24. verset olvasom. Mert a 11. versben, amikor meghallotta Saul a király és egész Izrael a filisztusoknak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. És a 24. vers. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. És hozzá kell tegyem a korrektség kedvéért, hogy Góliát méretei valóban lenyűgözőek és elképesztőek. Amit leír a Biblia, én nem értem, mert a magyarázatos Bibliák se hozzák, úgy kellett utána kutatnom, hogy kiszámoljam, vagy hát meg akarnak dolgoztatni, hogy az ember az igével dolgozzon, de szóval, hogy át kell számolni az araszokat, a könyököket, meg a sekeleket, hogy lássuk a valódi méretet, megtettem testvérek, közel 3 méter magas. Volt ez a Góliát, a világ legmagasabb kosárlabdázói, azok 2,5 méter körül vannak. Hát náluk egy jó fejjel magasabb volt ez a Góliát. A páncéljáról azt olvassuk, hogy 50 kiló súlyú réz volt. 50 kilót magára vesz, mint öltözet, amiben majd mozogni fog. A római régióban a légionálisok felszerelésének a súlya 20 kiló volt. Manapság 70 kilónál tartanak, ha minden felszerelést összeszednek, de a légionálisok 20 kilóval haladtak, tudtak mozogni. A lándzsájáról is ír, ezt talán a gerelyhez lehetne ma hasonlítani, és megnéztem, hogy az a gerely, amivel ma versenyeznek, és olimpiai szám is a gerelyhajtás, az körülbelül 2,5 méter hosszú a férfiaknál, és nincsen 1 kiló súlyú. Góliátnak a lándzsája pedig csak a feje volt 6,5 kiló, és a nyele az egy gerenda volt. Úgyhogy a fegyverhordozó, aki ott megy mellette, szerintem egyetlen magyar jelentkező lehetne rá, Kinizsi Pál. nem hiszem, hogy rajta kívül bárki más meg tudná tartani, vagy emelni ezt a gerendás vashegyű szörnyű fegyvert. Szóval valóban Góliát olyan, mint egy tank. Csatát, háborút lehet vele nyerni. Teljes önbizalommal áll ki, mögött egy egész hadsereg, és nem kell mozdulniuk, semmit nem kell csinálniuk. Góliátnak csak meg kell jelennie, csak beszélnie kell, csak kihívást kell intéznie, és a velük szembe felsorakott izraeli hadsereg moccani nem mer, semmit nem mer csinálni, levegőt sem mer venni. Hallja napról napra a kihívást, és csak a félelem nő bennük. Patthelyzet, ha nagyon finoman fogalmazok, de ez nem patthelyzet. Egy más olvasatot is hagyd mondjak ennek, talán ez az ideális háború, és akkor, mert ez a szál is, ez a gondolat is ott van a fejünkben, hogy régen, amikor nem olyan pusztító volt a tűzerő, és nem úgy vívták a háborúkat, mint ahogy ma vívják, akkor még ilyen, hát mint egy ideális, hogy egy-egy ember, összesen egy élet, és eldől az egész csata, és nincs emberéletben vesztesség, nem szenved a civil lakosság, és a környezetet sem terheljük, a madarakat, a vadakat, és az összes többi. Szóval nem pusztít az ember. Milyen egy ideális háború, hogy két hős a bajnokok ligáját ketten lejátszák, és nincs más pusztulás, csak egy-egy élet, és a háborút megvívták. Szóval, hogy úgy képesek vagyunk mi ezt idealizálni, ezt a helyzetet, és elfeledkezni arról, hogy ez egy valódi háború. És szeretném, ha nem lenne illúziunk arról, hogy jól lehet, nem folyik vér ebben a felolvasott igeszakasznak az elején, de attól ez még háború, és mint minden háború gonosz. És nem ott kezdődik a gonoszság, hogy Dávid fölveszi a Góliát kardját, akit homlokon ütött egy parittyával, hanem ott kezdődik a gonoszság, hogy megtámadja egyik ország a másikat, és gyalázza az Istenét és az embereket. Hogy ez milyen gonosz, hogy ez milyen veszélyes, még vér nem folyt, de a háború valódi, hadd idézem egy lelkész társamat, aki erről a történetről a következőket írja. Ő a 16. verset emeli ki, amelyik így szól, a filiszteus pedig megjelent minden reggel és minden este, és kiállt 40 napon át. Szanyi György, kárpátai lelkész társam így ír utána erről. Engem ez az egy mondat ragadott meg a mai igéből. Nem a győzelemről szól, nem is a harcról, nem is arról, hogy kik azok, akik egymással viaskodnak. Arról az időről, megszégyenülésről, arról az időről szól, amelyben semmi más nem történik reggel és este, csak a megszégyenítés és a megszégyenülés, a gyalázkodás és a gyalázat. 40 napon keresztül minden reggel előjön Góliát, és gyalázza Izraelt, megpecsételi a napjaikat. Azzal indul minden reggel, hogy gyávák, semmire kellők vagytok. Azzal fekszenek, hogy újra hallják a gyalázkodást, hogy már nem csak ők, hanem nem csak őket, hanem az Istent is szidja. Aludni se tudjanak. Előáll hát, és ellopja az álmukat. Reggel és este minden nap ugyanaz a hang, részévé válik a napnak. Mindenkinek van ilyen Góliátja. Alkalmatlan vagy, nem érsz semmit, gyáva vagy, nem tudsz te semmit. Minek is próbálkozol, senkit sem érdekel. Csúnya vagy, érdektelen vagy, értéktelen vagy. Milyen Isten az, aki nem törődik veled? Mit gondolsz, fontos vagy neki? Figyel egyáltalán rád, nézd másokat, hogyan megáldott. Neked egy kis ügyben sem segít. Reggel és este ordítják bele a szívünkbe, és a gyalázat ordítják bele a szívünkbe. Először még felháborodunk, ahogy a nép is. Mit merészelsz? Álljon már ki valaki. Aztán egyre megszokottabbá válik, megszokjuk, hogy ez mindig így van. Mert sajnos meg lehet szokni azt, hogy kórusban gyaláznak, bántanak, kisemmiznek, megszégyenítenek, semmibe vesznek. A nem normális normalizálódik bennem. És végül elfogadjuk, hogy igen, ez a valóság, amit a filiszteus kiabál, az bizony úgy van, és ezen nem lehet változtatni. Eddig idézem ezt az igehirdetést, és két okból is teszem ezt, mert szeretném megmutatni, hogy ebben a vértelen harcban a gonoszság olyan jól jelenik meg, és le lehet írni a góliofóbiának a természetrajzát is. Hogy mennyire gonosz, az talán érzékelhető. hogy hogyan terjed ez a fajta vírus, azt kell mondjam, hogy ez cseppfertőzéssel terjed. Csepeg. Minden nap lassan csepeg. Hogy ez mennyire halálos a csepegő kínzás, azt már a 15. században is leírták. Bocsássatok meg, testvérek, furcsa készülésem volt, ilyen írományokat kellett olvasnom. Szóval ezt a cseppel való kínzást már a 15. században dokumentálták, hogy mindig ugyanarra a helyre, a homlokára kell cseppenteni valakinek. Semmi más nem kell. Ennyi elég. És meg fog őrülni. Mert megállíthatatlanul jön. És először még hűsít, aztán majd szomjassá tesz. Várod a pihenés, de nem jön, mert folyamatosan ébren tart, és kiszámítható a ritmusa, és már várod, hogy mikor érkezik a következő csepp. Nem bánt fizikailag, csak a víz csepeg, de beleőrülsz ebbe a kínzásba. Szóval ez a góliofóbia, ez cseppfertőzéssel terjed mindig, minden nap. Ugyanazt a mondatot hallod, ugyanúgy azt a gyalázatot, ugyanazt, ami porrá nem leszel, meg nem semmisít. A tünetei. Saulon látjuk, hogy képes beöltöztetni egy fiatal embert, aki soha nem volt még harcban, aki egyébként pásztor, és csak véletlen a testvéreihez megy, és táplálja a testvéreit, mert akkor még nincs hadtáp ezek szerint, hanem a családok gondoskodnak, hogy a fiaiknak legyen mit enni. Szóval ő viszi az ennivalót a testvéreinek, és belehallgat abba, mi zajlik, meg hát látja, hogy mi zajlik, és jelentkezik, hogy én megyek. Van egy őrült, öngyilkos jelölt, és a király azt mondja, hogy hát jó, akkor menjél, és fölöltözteti az ő fegyverzetébe. És az ember, ha ránéz, akkor azt mondja, hogy ez a király, micsoda megtiszteltetés, milyen nagy lelkű, hogy nem akármilyen fegyvert ad rá, hanem a saját királyi fegyverzetét adja rá erre az őrült fiatalra, aki kész a halálba is menni. De ha jobban belegondolunk, hogy ő a király, akkor végig kell gondolni, és kérdések sora áll elő, hogy mit csinál ez a király? Hát, hogyha ez a fegyverzet megvédeni ezt a fiatalembert, akkor mást nem véd meg? Akkor miért nem más öltözik be? És egyébként miért nem ő öltözik be? Mert hogy Saulról azt olvassuk, hogy egy fejjel magasabb, mint az összes többi Izraelben. Ha van párja Góliátnak, akkor az Saul. Ha van valaki, akinek a kezében ott van egy szemében, hogy megnyerheti ezt a csatát, az Saul. De Saul nem magára ölti ezt a páncélt, hanem beöltözteti erre az ifjúra, aki mozdulni se bír benne. Le is veti magáról, mert alkalmatlan arra, hogy ebben harcoljon. Látszólag a király cselekszik, látszólag a király szervezi a védelmet, látszólag megoldja a helyzetet, valójában semmit nem csinál, mert pótcselekvés az, amit csinál, mert irracionális döntéseket hoz, mert megfelejtkezik magáról, mert lebénítja a gondolkodásmódját, mert elveszíti a józan ítélő képességét. Ezek a tünetek, a góliafóbia tünetei. És a hatásmechanizmusa is itt van előttünk. Egyszerűen beszűkíti a valóságot. Egyszerűen képtelen az ember fölmérni a helyzetet, mert a félelem ezt teszi velünk. Mert a király megfertőződött, és megfertőződött vele együtt az egész nép, és elhiszik, hogy a méret minden, hogy az erő minden, hogy ennyi a valóság. Korábbi fejezetekben látjuk, hogy a filiszteusok technikai előnyben vannak Izraelhez képest. Ők uralják a vasgyártást. Ez a korszak Krisztus előtti 12.-11. század, a késői bronzkor és a vaskornak az átmenete, amikor elkezdik a vasat használni, és annak az előnyeit élvezik. És a filiszteusok uralják az egész piacot, a nyersanyagot, meg a technikát is. A kapákért át kell menni a filiszteusok városába az izraelieknek, hogy megélezzék, meg megcsinálják, meg legyen egyáltalán. És a király, meg a nép is elhiszi, hogy ez minden, ez a valóság. Az ő kezükben van minden, ők hatalmasabbak, a technikájuk felülmúlhatatlan, a méreteik elképesztőek, az erőik megfékezhetetlen. Ők csak vesztesek lehetnek ebben. A legfontosabbtól fosztja meg őket ez a járvány, attól, hogy azt mérjék fel, hogy kik ők tulajdonképpen. Ezt veszítik el. Nem véletlen, hogy ilyen elképesztő módon terjed ez a góliofóbia. Mert hogy az immunrendszere a népnek le volt gyengítve. Mert hogy egy kaotikus korban élnek. Egy olyan korban, ami a bírák kora után jött, és a Bibliát olvasók tudják, hogy ez az a kor, amikor mindenki király után kiállt, hogy jöjjön már valaki, aki kézbe veszi a dolgokat, mert káosz van. Mert mindenki azt csinál, amit akar, és sehova nem jutunk. És ebből a kaotikus helyzetben az emberek kiabálni kezdenek az erőért és a hatalomért, a biztonságot keresik, és azt rá akarják ruházni egy emberrel. Legyünk olyanok, mint a többi népek, hogy legyen nekünk királyunk. És amikor hallja ezt Sámuel próféta, aki az Isten embereként van jelen a népben, akkor azt mondja, hogy Isten mondja neki, hogy Sámuel, nem téged vetettek meg, hogy királyt akarnak, hanem engem. Azt akarják, hogy ne én uralkodjak fölöttük, hanem egy emberre akarják rábízni az életüket. Egy embernek a hatalmába akarnak bízni, hogy olyanok legyenek, mint a többiek. Legyengült az immunrendszer. Megfeledkeztek arról, hogy mi a saját tradíciójuk. Megfeledkeztek arról, hogy ők Isten népe. Megfeledkeztek arról, hogy mi a saját múltjuk. Nem emlékeznek már az egyiptomi szabadulásra. Nem emlékeznek már a pusztai vándorlásra. Nem emlékeznek arra, hogy Isten hogyan mentette őket a biztos halálból, a rabszolgaságból, a szomjhalálból, az éhhalálból, a fegyveres támadásoktól. Nem emlékeznek. Ők csak olyanok akarnak lenni, mint a többiek. Beilleszkedni, nem kilógni, menni a többiekkel. És hát egy nomád nép volt Izrael, letelepszik, a többiek előttük vannak, hasonulni akarnak, nem akarnak rossz diákok lenni, átveszik, megtanulják a többiek, hogy csinálják, átmennek kapáért, mindenért átmennek, el akarják tanulni, hogy olyanok legyünk, mint ti, és majd legyőzünk titeket, ha olyanok lettünk, és nem tudják, hogy az ő erejük abban van, hogy ők Isten népe. És olyan furcsa, Sámuel könyvében látni, hogy a filiszteusok tudják. Mert amikor a Fridláda megérkezik a csatába, akkor megrendülnek a filiszteusok, és eszükbe jut, hogy Egyiptom térdre kényszerült a zsidók istene előtt. Nem maradtak meg, a fáraó elbukott, és most itt van a szövetség ládája, az Úr itt van velük. Nem fogjuk tudni legyőzni őket. A népek emlékeznek. Izrael nem emlékszik. Nem tudja, hogy ki az Istene, és nem tudja, hogy ki ő. És ezért eltűrik a gyalázatot. Elhiszik, hogy csak vesztesek lehetnek. És a félelem ragája teljes mértékben megbénítja őket. Amiért én erről beszélek, mert úgy látom, testvérek, hogy ugyanebben az igézetben él a világunk. Góliofóbiában. Ugyanúgy azt hisszük, hogy a méretekben és az erőben van a valóság. Akinek nagyobb van, akinél nagyobb erő van, az diktál, mindenki más pedig követi őt, és hasonul, és dörgölőzik, és keresi a szövetséget. Csak nézzétek meg, a focit hozom. Ilyen kifejezések jutnak el hozzám, hogy totális futball, mindent kontrollálunk. A korcsolyában is power skating. Ez a hokinak a titka, aki így tud korcsolyázni az erővel, a hatalom korcsolyázási technikáját tudja, az fog tudni győzni. A Marsra akarunk expedíciót küldeni. Marsra akar az ember menni, visszaút sincs, de mi meg fogjuk azt csinálni. A mesterséges intelligencia az úgy kibővíti az ember képességeit, hogy hát exponenciálisan halad a tudományos felfedezéseknek a sora. Egyszerűen fékezhetetlen tempóban száguldunk. Mindent meg fogunk oldani. És testvérek, a COVID-19 ennek az egyik tanúbizonysága. Ahogy a világ kezeli ezt a járványt, egy-két év is megvan az oltóanyag, és vége a járványnak. Ez a válasza a világnak erre a járványra a leginkább. A reménysége, hogy minél gyorsabban, ha megtalálja valaki, nyilván pénzt is fog azzal keresni, de megmenti a világot, mert a világ megmentése az a tudósainak a kezében van. ők fogják megoldani ezt a problémát, és nem kell félni, nyilván az áldozatok lesznek, azokat minimalizálni kell, valahogy túl kell élni, valahogy biztonságba kell tenni a szeretteinket, de a megoldás majd jön. És nagyon nehéz hallani az ateista kritikát. Nagyon nehéz válaszolni rá, mert elemi erővel érkezik hozzánk, mert így hangzik, hogy hát a középkorban, régen, amikor járványok voltak, akkor az egyház mit csinált? Hát összejöttek imádkozni a templomokba, azt tudták csinálni, meg körmeneteket tartottak a városokban szerte, imádkoztak, énekeltek, és ma? Hát ma bezárják a templomokat. Mert ők is a tudósoktól várják, hogy megoldódik ez a történet, mert ők is elhitték, hogy a tudomány oldja meg ezt az egészet, hogy az erő, a technika, a hatalom, a méretek, a nagyság, a tudás, az fogja megoldani a problémát. És nagyon nehéz. Groteszkek a hírek. A híd gyülekezete elnapolja a gyógyító konferenciát a járványhelyzet miatt. A lurdi kegyhelyet a katolikusok bezárják, a csodatévő gyógyhelyet bezárják a veszélyhelyzet miatt. Értitek, testvére? Nem mennék Lurdba. Nem így értem. De hogy a katolikusok is ezt lépik meg, hogy a csodatevő helyet, ahol gyógyulni mennek az emberek, nem lehet menni, mert veszélyes. Mit mondunk ezzel a világnak, aki ránk néz? Miben bízunk? Nyilván nem igaz, hogy az egyház semmit nem csinál. Nyilván nem igaz, hogy ennyi a válaszunk, hogy feladtuk az egészet, és a tudósok kezébe van. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy ne viseljünk maszkot, és mindent, és nincs is járvány. Nem ezt akarom mondani, de nagyon nehéz mit mondani, hol mutatjuk meg, hol jelenik meg ebben a világban, hogy nem a tudományban hiszünk, hogy nem az erőben hiszünk, hogy nem a pénzben, a technológiában hiszünk. Hol látja a világ rajtunk, hogy mi mások vagyunk, hogy más a reménységünk, hogy van Isten. Hol látja Isten népén ez a világ? A goliofóbia, ami elhatalmasodott a királyon, Izraelen, és én úgy látom, elhatalmasodott rajtunk. És akkor egyszer csak megérkezik egy pirosposgás fiatalember, sajtal a kezébe, jön a testvéreihez, beszélget velük, hallja a gyalázkodó beszédet, és teljesen másképp reagál, mint mindenki más. Teljesen másképp érzékeli a valóságot, teljesen mást lát, pedig ugyanazon a helyen van. Mert Dávidot nem a félelem határozza meg, hanem az Isten szeretete. Nem azon rettem meg, hogy milyen hatalmas ez a Góliát, hanem azon rettem meg, hogy az Istent szídja. Nem a Góliát méreteit látja, hanem az Isten nagyságát látja, akihez képest a Góliát semmi. Nem a Góliát hangját és a reménytelenséget hallja, hanem az Istennek az ígéreteit és a terveit. Mert az ő szívében ez van, ez a valóság. Dávid számára Isten nagysága, Isten uralma, Isten terve. Számára ez jelenti a valóságot. Hogy nem kapta el ezt a vírust? Hogy ő immunis? Hogy tud ő ilyen szabadon, őrült módon mászkálni a remegő, félelemtől megbénított hadsereg közepén? Micsoda ellentétes kép ez? Hát csak úgy, hogy ő találkozott, miután a bárányok rá voltak bízva, találkozott farkassal, medvével, oroszlánnal. És ő miközben napról napra velük volt, és a veszéllyel nézett szembe, azt élte meg, hogy ez a világ az Isten világa. Hogy az Úr velem van. Ez a napi tapasztalata. Nem a harcra készült Dávid, hogy majd életem nagy megmentő akcióját arra fölkészülök, és el fogom végezni, és mikor kezdődik már életem nagy esemény. Nem. Élte a minden napjait, és minden nap abban erősödött meg, hogy ez Isten világa. Az erő, a biztonság Istentől jön. Ővele tudok győzni. Ővele tudom legyőzni a félelmemet. Mert felelős vagyok, mert megbízatásom van, mert rám bízták ezt a nyájat. Hát Istenem, segíts, hogy ezt meg tudjam őrizni. És ha jön a veszély, nem elfutok, hanem szembeszállok a veszéllyel, és megoldom azt a helyzetet. Istenem, te segíts minden nap. Az Isten világában él. az Istenre hagyatkozik, az Isten gondviselésében bízik, minden nap imádkozik. Nem a fényelem győzi le, mert az Isten tekinti a valóságnak. Testvérek, amit Dávid életében látunk, az a tanítványoknak az útja. És nekünk ezzel van dolgunk. Azzal, ahogy ez a fiatalember jön, és annyira más, mint mindenki más egyébként ott Izraelben. Jézus tanítványainak az útja. Mert ugyanezt éljük meg, akik Jézussal élünk. Nem a világ megváltására készülünk, hanem a napi helyzeteknek a megoldására. Csak napról napra megélni az Isten jelenlétét, hogy ma is imádsággal kezdem, és ma is imádsággal fejezem be. Testvérek, végtelen pici dolog, de ezen múlik a valóság. Hogy mi határozza meg, hogy mi fog történni? A tanítványok napról napra imádkoznak, a tanítványok napról napra beszélgetnek Istennel. Keresik az ő hangját, kérik az ő segítségét. Hozzáigazítják a lépteiket. Szerinte való dolgokat döntenek el. Ami tetszik Istennek, azt döntöm. Amire Isten azt mondja, hogy nem jó, arra azt mondom, hogy nem jó. És nemet mondok a kísértésre. Végtelen egyszerű, pici dolgok ezek, napról napra. Mert a tanítványok Istenhez igazodnak, és az ő útjait követik. És tudják jól, hogy miközben annyi minden tervet sző az emberiség, aközben az Isten terve megy végbe. És bármit is mondanak a futurológusok, bármit is mondanak a tudósok, bármit is mondanak az előrejelzések, én az Istenben bízom. És az Isten szavában, ami eddig is megtartott. És ha eddig megtartott, ha eddig megszabadított, ha eddig gondoskodott, ha Isten eddig hűséges volt, akkor rámerem bízni a jövőmet is. Hogy úgy lesz, hogy lesz mennyország. Hogy nem a gonoszság fog győzni. Hogy Isten nem a pusztulásunkat akarja, hanem jelen van velünk minden nap, a világ végezetéig, és igazán csak azután, mert akkor színről színre mi is vele tudunk lenni. Testvéreim, hadd kérdezzelek benneteket, hogy tudjátok-e, hogy kicsoda Jézus? Tudjátok-e, hogy ki az Isten? Tudjátok-e mondani, hogy Jézus az Úr? Nagyon egyszerű mondat, és nem a memória gyakorlat kedvéért kérdezem, hanem hogy mi a valóság. Mert ha ezt ki tudjátok mondani, hogy Jézus az Úr, ő az Isten, akkor ebből annyi minden következik, ha ezt hittel mondjuk ki, akkor egyből tudjuk azt is, hogy mikik vagyunk, hogy hogyan kapcsolódunk ő hozzá, hogy mi a dolgunk ebben a világban. Akkor már nem a méretek, nem a tűzerő, nem a pénzerő határoz meg bennünket, hanem az Isten ereje. Az Isten bolond szeretetének az ereje. Azért fontos ez a kérdés, mert a valóság a tét, és benne az életünk, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, hogy mire tesszük föl a jövőnket, meg a gyerekeinket. Csak el ne tévesszük, hogy kicsoda Isten, mert akkor eltévesszük, hogy kik vagyunk mi, és hogy kell élni. És szeretném, hogyha ez a történet segítene bennünket két hazugságot is leleplezni, ami gátol bennünket a mi világunkban abban, hogy fölfedezzük ezt a történetet, hogy a miénk legyen ez az út, a Jézus követésének az útja. Az egyik hazugság, hogy a harc rossz. Ez hazugság. Hogy nem szabad harcolni, hogy Dávidnak tárgyalni kellett volna. A gonosszal nem tárgyalni kell, a gonosszal harcolni kell, és szembeszállni kell vele. Nem toleránsnak lenni a gonoszsággal szembe, hanem azt mondani, hogy nem. Ez nem az én utam, és nem ez a valóság. Dávid ezt teszi. Jézus tanítványai ezt teszik. Góliát nem mond vért, de gyalázza Istent, és gyalázza Isten népét. És Dávid azt mondja, ez gonosz, és látjuk a hatását. Lebénít, a félelem megesz. A harc nem rossz, a harc szükséges, hogy az Isten emberei tudjunk maradni. A tétlenség az öngyilkosság, amikor a harcot feladtam. És a másik hazugság, hogy az ember határozza meg a valóságot. hogy mi rajtunk múlik minden. Dávid nem így indul a harcba. Dávid nem magában bízik. Hát őrültség lenne öt kővel kiállni egy óriással szemben, nyilvánvaló. Hát nem maga miatt megy, hanem Isten miatt megy. De mi mégis félreolvassuk ezt a történetet. Annyiszor, de annyiszor, hogy elkezdjük olvasni, és szerintem már mindenki levette, hogy mit kell csinálni Dávid helyébe. Én vagyok Dávid, én fogok győzni. Szerintem mindenki lekódolta már magának, hogy mit jelent tanítványnak lenni, hogy hogy kell követni, hogy hogy kell naponta, megerősödtem, naponta kell beszélgetnem Jézussal, naponta kell odaszánni magamat, időt töltenem, szolgálnom, nem a félelemnek megadni magamat. Testvérek, ez a hely már foglalt. Ebbe a történetbe mi nem Dávidok vagyunk, az Jézus. Ez a történet Jézusról szól, és az Isten szabadításáról. Megvan, aki ezt elvégezte. A Dávid fia, a Betlehemből származó, aki atyának a juhait legelteti, akiben a testvérei nem bíznak, akit mindenki kigúnyol, aki mégis szabadítást szerez. Az igazi király, aki Isten szíve szerint való, és Isten szíve szerint cselekszik, Jézus a győztes. És pontosan úgy szerez Jézus győzelmet, ahogy Dávidnak a szabadítása elővetíti ezt, előrevetíti ezt. Mit lehet öt kővel kezdeni, testvérek, ekkora fegyverzettel szemben? Semmit. Mit lehet a kereszttel győzelmet szerezni a világ gonoszsága, a bűn valóságával szemben? Mit akartok ti keresztjének a kereszttel? Az öt kővel? És mégis, az a kövecske elég volt a győzelemhez, és mégis, az a kereszt elég a győzelemhez. És nézzétek meg a Dávid és Góliát történetében, hogy nem olyan, mint a hollywoodi filmek. Mert a hollywoodi filmekben az idősíkokat variálnák, a csata jelenet az föl lenne nagyítva, késleltetve lenne, hogy hogyan történt, hogy hogyan fut, lassított felvételek jönnének, az arcok eltorzó, szóval minden ott lenne. Semmi nincs ebből. Annyit olvassunk, lehajolt, fölvette, megpörgette, elhajította, kész, vége. Levágta a fejét, befejezve. A kereszt ilyen. Kész, vége. A gonoszság elveszett. A halál meghalt, mert Jézus feltámadt. A bűnök meg vannak bocsátva. Isten nem haragszik, Isten megmenteni akar. Kész van a szabadítás. Ilyen egyszerű. Ilyen gyenge, és ilyen elképesztően erős. Jézus szabadít, mert ő az Úr, mi pedig az ő népe, az ő tanítványai vagyunk, akiknek a félelemből kell megszabadulniuk, akiknek arra van szüksége, hogy fölébredjünk a góliófóbiából, hogy el ne higgyük, hogy a harc gonosz, hogy el ne higgyük, hogy mi határozzuk meg a valóságot, és mindent csak rajtunk múlik, nem. Isten a győztes, Jézus a győztes, aki már mindent elvégzett. És amit mi csinálunk hétről hétre, testvérek, napról napra, de amit mi itt hétről hétre csinálunk, az ennyi. Eljövünk a királyhoz, eljövünk a győztes szabadítóhoz, hogy megerősödjünk a félelemmel szemben, hogy megvalljuk, hogy ő az Úr, hogy ne engedjük, hogy felülírja az a félelem, ami a világból ránk árad, és össze akar gyömöszölni bennünket, hogy aztán eldobjon. Hogy ne engedjük, hogy elhiggyük, hogy ez a valóság, hogy a pénz, az erő, a méretek, a fegyverek ereje határozza meg ezt a világot. Nem, a világ istené, az ember istené, és az Istennek van terve mi velünk, és mi jövünk, mint ahogy a sereg, a győztes, a győzelem után, hogy Dávid megölte a Góliátot, elindul Izrael serege, és mennek, fölszabadulva mennek, és üldözik az ellenséget. Ez a mi helyünk ebben a történetben. Jézus győzött. Mi vagyunk a fölszabadított seregek, akiket ha átjár, ha látjuk az ő győzelmét, akkor tudunk vele menni, és ünnepelni, és szaladni, és győzni, és használni mindazt, amit Isten ránk bízott. Adja meg Isten nekünk, hogy látva Jézusnak a győzelmét, napról napra megvívjuk a mi harcainkat, győzni tudjunk a félelmeink fölött. Elhiggyük, hogy az a valóság, amit Isten mond és cselekszik, és hogy abba beleadjuk magunkat egészen, hogy legyen bátorságunk hitre, hűségre, szeretetre, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy a nevedről neveztetünk mi magunk is Krisztus követővévé, keresztjéneknek. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem szégyelsz bennünket, hanem megajándékozol a veled való közösséggel, megajándékozol a szereteteddel, megajándékozol a bocsánatoddal, megajándékozol az erőddel, megajándékozol gyógyító hatalmaddal. Csoda az, Urunk, amit nálad találunk, nincsen hozzád fogható. Neked van egyedül hatalmad halál fölött. Te vagy egyetlen, aki föltámadtál. És köszönjük, hogy bennünk is a feltámadásnak az ereje dolgozik, Szent Lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy népet gyűjtesz magadnak, hogy nem a félelem és a szolgasság lelkét adtad nekünk, hogy nem rettegnünk kell, hanem szabadok vagyunk dicséret mondásra, szabadok vagyunk hétről hétre ünnepelni, akkor is, ha maszkot kell viselnünk. Urunk, kérünk, hogy a lelkünket fényesítsd meg, hogy az értelmünket tisztítsd ki, hogy a Te világodban tudjunk élni, hogy Téged lássunk nagynak és hatalmasnak, és köszönjük a hétköznapi semmi történeteket, amik újra és újra megerősítenek ebben. Köszönjük, Urunk, a hétköznapi szeretetedet, gondoskodásodat, jelenlétedet. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét, hogy vannak testvéreink, hogy találkozhatunk hétről hétre. És kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, mert annyi mindent rosszul csinálunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor elhisszük a hazugságot, amikor mi magunk is hasonulni akarunk, amikor nem akarunk kilógni, és elfelejtkezünk rólad, és csak azt látjuk, hogy olyanok akarunk lenni, mint mindenki más. Bocsáss meg, Urunk, a hitetlenségünket, hogy nem merjük rád bízni magunkat. Bocsáss meg a szeretetlenségünket, hogy nem merünk szeretni. Hogy elhisszük, hogy nincs esély a számunkra, hogy nem tudunk változni. Bocsáss meg, Urunk. És kérünk, hogy oldj fel bennünket, ahogy csak Te tudsz. Te vagy a győztes, Jézus. Te vagy a szabadító. Így kérünk Téged. Mindennapi harcainkért, idős testvéreinkért kérünk, hogy őrizd, óvjad. Add, Urunk, hogy a családi kötelékek tartsanak bennünket, hogy annak a gazdagsága meg ne szűnjön. Adj nekünk ebben leleményességet, bátorságot. Kérünk, Urunk, azokért, akik nehéz terheket viselnek, akik alatt megrendült a föld, vagy ezért, vagy azért. Tartsd meg őket, irgalmat szerint. Kérünk, Urunk, az oktatásért, az iskolákért, a pedagógusokért, a diákokért, hogy hadd tudjunk tanulni, hogy hadd tudjuk magunkat odaadni arra, hogy többek legyünk, hogy meghaladjuk magunkat, hogy le tudjuk győzni a tudatlanságot, a lustaságot, a játékokat, az értelmetlen időtöltést. Adj szabadságot, Urunk, nekünk erre, hogy megtaláljuk a magunk helyét ebben. És kérünk, hogy őrizd meg bennünket a szeretet közösségében. Imádkozunk, Urunk, a Te népedért ebben a világban, hogy az ateista világ, amikor ránk néz, akkor ne kikacagjon, hanem ámulattal csodálja a Te szabadításodat, jelenlétedet, hatalmadat. Hadd legyünk mi, Urunk,
azok a népek, azok az emberek, akiken keresztül a világ rád csodálkozik és megismerhet téged. Tedd a mi gyülekezetünket is erre alkalmassá. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.